Bizonyos dolgokkal készültem, de nem hiszem azt, ennyire már talán vagyok okos, hogy Isten csak hozzám szól ebben az ige részben, és nem hiszem azt, hogy csak nekem mondja el, hogy mit szeretne a szívünkbe helyezni, mint közösség. Úgyhogy nyisd meg a szíved, és úgy hallgasd. Amikor aztán Jetró, ez a Mózes 2:18, amit olvasok, ugye, vagy más néven kivonulás könyve 18, 18. fejezet. Amikor aztán Jetró, Mádián papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten Mózessel és népével, Izraellel cselekedett, és azt, hogy az Úr kihozta Izraelt Egyiptomból, fogta Cipórát, Mózes feleségét, akiket az visszaküldött, valamint a két fiát. Ezek közül az egyiket Gersámnak hívták, mivel apja azt mondta, jövevény voltam idegen földön, a másikat pedig Eliézernek, mivel azt mondta, atyám Istene segítőm volt, és megmentett engem a fáraó kardjától. Aztán elment Jetró, Mózes apósa, Mózes fiaival és feleségével Mózeshez, a pusztába, oda, ahol ő Isten hegye mellett táborozott. Azt üzente Mózesnek, én Jetró az apósod jövök hozzád, feleségeddel és két fiaddal. Erre ő kiment apósa elé, meghajtotta magát, megcsókolta és békességes szavakkal köszöntötték egymást. Amikor aztán betértek a sátorba, Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr Izraelért a fáraóval és az egyiptomiakkal tett, s mindazt a bajt, amely őket az úton érte, és azt, hogy az Úr megszabadította őket. Örült erre Jetró mindannak a jónak, amelyet Isten Izraellel cselekedett, hogy kiszabadította őket az egyiptomiak kezéből. Így szólt. Áldott legyen az Úr, aki megszabadított titeket az egyiptomiak kezéből és a fáraó kezéből, s aki megszabadította népét Egyiptom kezéből. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden Istennél, hiszen ők olyan elbizakodottan bántak velük. Erre Jetró, Mózes apósa, egészen elégű és végvágó áldozatokat mutatott be Istennek. Áron és Izrael valamennyi véne is eljött, hogy kenyeret egyenek vele Isten előtt. Másnap aztán Mózes leült, hogy igazságot szolgáltasson a népnek, míg a nép ott állt Mózes körül reggeltől estig. Amikor apósa ezt látta, vagyis mindazt, amit ő a néppel cselekedett, azt mondta, mi az, amit a néppel teszel? Miért őzte itt egyedül, és miért várakozik az egész nép reggeltől estig? Mózes azt felelte. Hozzám jön a nép, hogy megtudja Isten ítéletét. Ha ugyanis valami vita támad közöttük, eljönnek hozzám, hogy szolgáltassak igazságot nekik, és közöljem Isten parancsait és törvényeit. Erre ő azt mondta. Nem jól csinálod a dolgot, kimerít ez a hiába való munka téged is, a nálad lévő népet is, az ügy meghaladja erőidet, egyedül nem végezheted. Hallgass hát szavamra és tanácsomra is, Isten veled lesz. Te azokban a dolgokban légy a nép szolgálatára, amelyek Istent illetik. Terjeszd elé azt, amit hozzáintéznek, közöld a néppel a szertartásokat és az Isten tisztelet módját, és az utat, amelyen járniuk kell, azokat a dolgokat, amelyeket tenniük kell. Ugyanakkor szemelj ki az egész népből derék, istenfélő, megbízható férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést. Tedd meg őket ezrek, százak, ötvenek és tizek előjáróivá. Szolgáltassanak ők igazságot a népnek minden időben. Ha azonban valami fontosabb dolog akad, terjesszék azt te eléd, ők pedig csak a kisebb dolgokban ítélkezzenek. Így könnyebb lesz neked, mert megosztod másokkal a terhet. Ha ezt megteszed, Isten parancsát teljesíted, eleget tudsz tenni az ő rendeleteinek, és az egész nép is békességgel tér vissza a helyére. Miután Mózes meghallgatta, meg is tette mindazt, amit apósa mondott. Derék férfiakat választott az egész népből, egész Izraelből, és megtette őket a nép fejedelmeivé, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek szolgáltattak igazságot a népnek minden időben. Ha azonban valami fontosabb akadt, azt ő elé terjesztették. Ők csak a kisebb dolgokban ítélkeztek. Aztán elbocsájtotta apósát. Az visszatért, és elment a földjére. Amen. Hát első pillanatban, amikor olvastam ezt a részt, akkor vakartam a fejem, hogy vajon mi fog ebből kisülni? Vajon Isten mit akar ezzel mondani? Aztán két dolog ragadta meg a figyelmemet és a szívemet, és erről szeretnék nektek most beszélni. A kettő összekapcsolódik majd a végén, remélem. Olyan dolgok ezek, amik a szívemen vannak, és kérlek, hogy legyetek szabadok abban, hogy ti is nyissátok meg a szíveteket az igének abban, hogy mivel lehet esetleg ezt még kiegészíteni. Az egyik dolog körülbelül a 12. versig tart, amikor ugye eljön Jetró, Mózes apósa. Ki is ez a Jetró, ugye? Újra elmondja a 18-as fejezet nekünk, amit már tudunk, ugye együtt olvastuk a Mózes 2-t, a kivonulás könyvét, volt már szó Jetróról, nem is mindig ezzel a névvel illeti a Biblia az ige. Van úgy, hogy Ráuel név szerepel. Egy biztos, ő Cipórának, Mózes feleségének az édesapja, tehát Mózes apósa volt. Mit tudunk még róla? Ezt is írja a Mózes 2-nek a második fejezete, hogy ő Midián vagy Mádián, attól függ, hogy milyen fordításban van, Mádián papja. Tudjuk-e azt, hogy hol van ez a Midián vagy Mádián? Természetesen tudjuk, mindannyian perfektek vagyunk ókori földrajzból. Na, a lényeg az, hogy ugye a nép, aminek az útját most megint csak górcső alá veszük, a zsidó nép vonul a pusztában. Hol teszi ezt? Ugye a sínai félszigeten. Emlékeztek, Afrika nagy kontinense mellett van egy ilyen kis rombusz, majdnem rombusz alakú kis nyúlvány, ez a sínai félsziget. Na, ettől a félszigettől tulajdonképpen a mostani Akabai öbből, tehát a Vöröstengernek egy benyúló vékony öblével van elválasztva ez a bizonyos Midián földje. Most Szaúd-Arábia földje, Jordániától, illetve Izraeltől van délre. Kik éltek itt? Baromi nehéz kérdés, a midianiták, ugye? Midián földjén ők értek. Annyit tudunk róluk, hogy tulajdonképpen egy arab törzsszövetséget jelent. Nem is feltétlenül egy nép, hanem egy törzsszövetség. Mi az, ami ebből kiviláglik? Hát, hogy ők nem zsidók voltak, ugye? Nem Mózeshez és nem a néphez tartozott ez a mi Jetrónk, hanem egy másik névből való volt. És ugye, amikor a második fejezetben olvastuk, ugye, hogy Mózes, az ifjú Mózes hogyan menekül el Egyiptom földjéről a gyilkosság után, ugye menedéket keres, szállást keres, és elvetődik Midián földjére, ahol aztán annyira megtetszik neki, meg hát bizonyos hölgyek is segítik ezt a tetszés kialakulást, hogy le is telepszik ott, és ugye elveszi Cipórát, Jetrónak a lányát. És ott a hármas fejezetben olvastuk azt, ugye, hogy elviszi a pusztába Isten, legelteti az állatait itt a Jetróéknak, és ott szólítja meg Isten, hogy gyere és vezess ki az én népemet a szolgaságból, gyere és vezess ki a zsidó népet Egyiptom földjéről, akiket én meg fogok szabadítani. És ugye elindul Mózes a néppel együtt, és ugye Rafidim vagy Refidimben láttuk őket utoljára az elmúlt héten, akkor ugye egy nagyon emlékezetes győzelmet arattok ott Amalek fölött, az amalekiták fölött, és egyre jobban közelítenek, ahol ez a rombusznak körülbelül ott az alsó csicske felé van, nem teljesen a tengerparton, attól még azért egy kicsit északra, ugye a sínai hegye, ahol majd bizonyos nagyon fontos események fognak történni, de ez a jövő hét zenéje, csak egy kis rövid spoiler a jövő hétből, nagyon jó, érdemes velünk maradni. Nem teljesen. A lényeg, ugye a szövetség hegye felé veszik az irányt, és Refidim valahol ettől nem messzire van. Körülbelül ide érkezik meg Jetró. És mit csinál ez a Jetró? Tulajdonképpen ugye nem csinál mást, mint hogy meghallja azt először, hogy Isten miket működött, mit tett Isten a zsidó népnek az életében, és egy teljesen idegen vallásnak a papjától abszolút megszokottan elkezdi dicsérni Istent. Elkezdi fölemelni Istennek a nevét, hogy micsoda dicsőséges, hatalmas uratok van, és elkezdi dicsérni Istent, és nem csak, hogy dicséri, hanem mit olvasunk, vágó áldozatot, égő áldozatot mutat be neki. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy örömünneppé változik az ő látogatása, megjönnek Áron, megjönnek a vének, és egy jó kis áldozati lakomát elfogyasztanak együtt, és együtt örvendeznek. Ugye ez történik. Tulajdonképpen hogyan is történhetett mindez? Mi is volt ennek a háttere? Nagyon fura volt ez számon, hogy miért cselekedte Jetró ezt, ugye? Amit tudunk, amit látunk a jelekből, hogy Jetró és Mózes szeretetteljes viszonyban vannak, valószínűleg nem rossz viszonyban váltak el, annak ellenére, hogy azért Mózes ugye ott hagyta, ahogy itt az ige tanúsága is mondja, a családját bizony Jetrónál, és hát egy másik küldetésben nem a családnevelésbe, a család fenntartásba vágott bele, hanem a népnek a vezetésébe. De ugye Jetró üzen, és azt mondja, hogy érkezem, ugye ezt nem az az ember szokta megtenni, aki fél attól, hogy találkoznia kell a másikkal, hanem inkább, hogy örül neki. És ugye azt olvassuk, hogy Mózes is megadja a tiszteletet Jetrónak. És szeretettel fogadja, és megöleli, és meghajtja magát előtte. Tisztelettel beszél vele. És aztán történik valami fantasztikus dolog. Ez az, ami az egyik, ami megmozgatta ebben az egész ige szakaszban a szívemet. Az az ember, aki szereti Mózest, elkezdi Istennek a nagyságát felismerni. Nem csak Mózes életében, hanem a zsidó nép életében is. Mózes attól kap, ha úgy tetszik, buzdítást, akitől talán a legkevésbé várja. Isten tudja használni Jetrónak a szívét, teljesen mindegy, hogy milyen meggyőződésű ez az ember, nyitott és tiszta szívű emberként tudja használni szeretetben Jetrónak a szívét arra, hogy Mózest és a népet buzdítsa. Mert hogy mit olvasunk ebben az ige részben? Jetró örül annak, hogy miket művelt Isten a zsidó néppel. Örül annak. Mit mond ez nekünk? Körülbelül mi van Jetró szívében? Gyerekek! Isten hatalmas! Hát micsoda nagy dolgokat működött a ti életetekben. Milyen hatalmas Istenetek van? Senki nem tudja Istent legyőzni. És még egy nagyon fontos dolgot mond, hogy most már tudom, hogy Isten a leghatalmasabb. Nincsen más olyan Isten, mint ő. Mit mond ez? Hát gyerekek, hát nektek a legjobb. Hát Isten, hogyha Istennél vagytok, akkor senki nem választhat el tőle. Senki nem pusztíthat el, senki nem győzhet az életedben, mert te Istené vagy. Mert ti, zsidó nép, ti Istené vagytok. Ti az Istennek a szeretett népe vagytok, ti az Istennek a kedvenc népe vagytok. És kialakul egy nagyon mély közösség Jetró és Mózes között. És egy olyan ember, aki... Mai szóval úgy mondanánk, hogy nem ugyanabból a felekezetből, nem ugyanabból a gyülekezetből van, kezdi el Istennek a nagyságát méltatni, és bizony az áldásait Istennek fölemlegetni Mózes előtt, a közösség előtt. És tudjátok, valami furcsa dolog van ebben, hogy én ilyen katolikus emberként itt állok most, és így erről beszélek nektek. El tudom azt mondani, hogy ugye már több éve járok ide és szolgálok itt, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy befogadtatok, és el tudom azt mondani nektek, hogy Isten nagyon sok csodát cselekedett a Sionnal, és el tudom azt mondani, hogy nagyon értékesek vagytok Isten számára, mert látom. Ami még pluszban érdekes, most a héten beszélgettünk így, volt profétasuli, meg volt más szervezés is, katolikus tesókkal, és ők mondták azt, és korábban is ők emelték, hogy a Sion nagyon áldott. Ők azt látják, hogy Szegeden a Sionnak nagyon nagy szerepe tud lenni. Én meg ilyenkor mindig így vakarom az állam, hogy wow, uram, de nagy vagy. Igen, az én életemben is, és azt hiszem, hogy a Sion életében is az látszik, hogy Isten tudja a testvéri szeretetet arra használni, hogy más gyülekezetekből, más felekezetekből lévő emberek föl tudnak emelni is. Az áldásokat, amik az életünkben vannak, bizony ők segítenek fölismerni. Az Ildi most a héten átküldött egy videót, nem tudom, ismeritek-e Randy Clark nevét, a Toronto Blessing nevű mozgalomból nagyon nagy áldások származtak az ő szolgálatából, most a Bethel Churchben volt, vendégeskedett, és hát kiér, imádkozott, fölhívott három katolikus papot, és ő rájuk tette a kezét. És nekem nagyon megindító volt, nekem nagyon kedves volt a szívemnek, hogy ők együtt tudták Istent úgy áldani, hogy azt tudták mondani egymásnak, hogy te ebbe vagy jó, téged ebbe áldott meg Isten, te meg ebbe vagy jó, téged ebbe áldott meg Isten. És én szerintem egy prófétikus mondat is elhangzott a rendi szájából ott. Isten a világon elkezdte elbontani azokat a falakat, azokat az elválasztó pilléreket, amik a felekezeteket, a gyülekezeteket manapság elválasztják, és elválasztották hosszú-hosszú idő óta. Isten azon dolgozik, hogy az ő népe együtt tudjon szolgálni, az ő népe egy tudjon lenni, és azt kell, hogy mondjam, hogy Szegeden, és nem csak szóval, hanem én úgy látom, hogy több szempontból is, hogy Isten tettekkel is megerősíti azt, hogy Szegeden is hasonló dolgot akar végrehajtani. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Azt hiszem, hogy mindannyian tudunk ilyen példákat, csak tényleg néhány példát. Ugye Andy például tanít a Golgotában, Béla szokott tanítani a baptistáknál, Andi egy katolikus iskolát vezet és feléjük szolgál. Ott van a tágas tér, nagyon-nagyon a szívem csücske. És pont a tágas téren éltem azt meg, pont a tágas téren kaptam azt meg, hogy amikor Kyle tartotta, ő hirdette az igét a közös Isten tiszteleten, akkor arról beszélt egyrészt, hogy Isten megbocsátását, Isten irgalmát milyen fontos elfogadjuk. És arról beszélt, másik fontos dolog, ami még megragadt bennem, az az volt, hogy ne akarjunk Istennek megfelelni. Azt a hamis istenképet egyszer s mindenkorra vegyük ki az életünkből, hogy Istennek meg kell feleljek ahhoz, hogy az ő szeretetét megszolgáljam. Nem kell Isten szeretetét megszolgálni. Tudjátok, én ebből a témából nagyon sok tanítást hallottam, nagyon jókat is, akadémikus előadásokat is, de tény, hogy ez az ige hirdetés fogta meg igazán számomra azt, ami a fontos, és valahogy ez az, amit meg tudtam őrizni a legjobban a szívemben. És ez volt az, ami fölnyitotta leginkább erre az egész dologra a szolgálatomban a szememet. És nagyon nagy áldásai vannak ennek a közös szolgálatnak. És nagyon hálás vagyok azért a testvérekért, akik bátrak ebben, hogy tudnak másokkal együtt szolgálni. Mert tudjátok, azt látom, picit beszéltem az előbb a tágas térről, ebben nagyon jellemző az, és azért akarom ezt nektek elmondani, mert szerintem valahol ez a jövője a Sionnak is, hogy kezdik ezek a gyülekezetek, akik ebben részt vesznek, felfedezni egymásnak az értékeit. És el tudják helyezni Szegeden, hogy ki miben tud szolgálni. Hogyha együtt cselekszünk, akkor ki miben jó. Van, aki a szeretett szolgálatban jó, van, aki a tanításban jó, van, aki a dicsőítés vezetésben jó, van, akinek gyönyörű szép terme van, és sokan elférnek benne. És hatalmas nagy kincs. Számomra ez az igehely, amikor Jetró és a zsidók együtt tudják Istent imádni, együtt tudják dicsőíteni, arról szól, ami itt kezd Isten által formálódni, hogy együtt tudjuk az értékeinket, együtt tudjuk az Istentől kapott ajándékainkat felfedezni, megismerni, és együtt tudjuk ezeket elkezdeni használni. Hívlak benneteket is, bátorítalak benneteket is, hogyha éreztek erre hívást, hogyha Isten esetleg most arra hívott, csak még nem értetted, hogy valamiféle szolgálatba, esetleg akár ilyen szolgálatba is bátran kezdjél bele, akkor legyetek nyitottak erre. Ne azt fontolgassátok, hogy mennyire vagytok erre alkalmasak, mennyire vagytok képesek, adjátok Isten kezébe a vezetést ebben. És bátorítalak benneteket, hogy ebbe lépjetek be. Mert megéri. Mert megéri. Mert Isten hatalmas örömet ad benne. A másik dolog, mert hogy nagyon kezdem elbeszélni az időmet, az pedig a második része a tanításnak. Hát itt egy picit a Botond által az elmúlt héten elhangzottakhoz szeretnék kapcsolódni. Ugye Jetró fölkel másnap reggel, és mit lát? Ott tömegel az egész nép Mózes körül. Hát jók az arányok, mindenkire jut körülbelül fél perc, alaposan meg tudják beszélni a gondot és bajt, és hát a végén Mózest is valószínűleg úgy kell szegényt fölmosni, annyira elfárad. És azt mondja, ez a máshonnan érkezett, őket kevésbé ismerő, de valószínűleg maga is vezetőként némi tapasztalattal rendelkező ember, hogy Ácsi, nem jó csinálod, Mózes. Nem kell neked mindent megcsinálni. Ugye a múlt héten volt arról szó, hogy hogyan tudjuk megölni a pásztort, erről talán kevésbé. Minden esetre arról volt szó, hogy sok minden olyan dolgot várunk, esetleg embertől, emberektől, vezetőktől, amit egyrészt Isten tud az életünkben megcselekedni, másrészt esetleg ő kér, hogy én cselekedjek meg, már mint nem Máder Balázs, hanem te, vagy én, vagy valaki harmadik, aki itt van a gyülekezetben. És itt sincsen másképp. Ugye maga Jetró, amikor látja Mózest, hogy ezt teszi, akkor figyelmezteti, hogy nem jó, hogyha ezt csinálod, mert ez nem válik a közösségnek az előnyére. Nem fogsz segíteni a közösségen azzal, hogyha te kiégsz. Nem fogsz a közösség számára vezető lenni tudni, hogyha minden nem annyira fontos, és közösség számára is fontosabb dologgal is te foglalkozol. Oszd meg! És mit mond? Baromi meglepő, olyan embereket hívjál, akik szintén a közösség felé tudnak tenni, ugye ezt jelzi azt, hogy elkötelezett, ezt jelzi azt, hogy becsületes, és nem haszonleső. Tehát nyitva van a szíve Istennek, és akar szolgálni a közösség felé, és meg is teszik ezt, és azt mondja az ige, hogy jó, Mózes ezt megcselekszi, ezt megfogadja, és elkezdik így tenni a dolgaikat, elkezdik így élni a hétköznapjaikat. És így van ez. Ezzel kapcsolatban szeretnélek benneteket is bíztatni. Több ige helyet is helyezett Isten a szívemre ezzel kapcsolatosan. Az egyik konkrétan az, amit Jakab apostol levelében olvasunk. A Jakab apostol levelének az első fejezet, én ezeket mind felolvasom nektek, nem muszáj nektek kikeresni. Tehát a Jakab apostol levele, egy kézzel kicsit nehezebben megy, első fejezet, 22-es, 24-es vers. Ez az. Cselekedjetek az ige szerint, és ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. Mert ha valaki hallgatja az igét és nem cselekszi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a tükörben szemléli. Ha megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt. Isten arra hív bennünket, amikor megszólít az életünkben, hogy szabadok legyünk, hogy Isten gyermekei legyünk. Mit jelent a szabadság? Azt jelenti, hogy nem csak hallgatom Isten igéjét, hanem képes is vagyok élni szerinte. Képes is vagyok tenni szerinte. Képes vagyok megcselekedni azt az életemben, amit Isten elkezd munkálni a szívemben, elkezd munkálni az életemben. És ez bátorítás, mert Isten nem ítél meg. Isten hív, Isten bátorít. És ugye azt olvassuk a Róma 8.15-ben, hogy nem a félelem lelkét kaptuk meg. Nem a félelem lelkét kaptuk meg, hanem mit? Minek a lelkét? Ezt szerintem már mindannyian tudjátok, de azért felolvasom. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, Atyánk. Szabadságra hívott meg bennünket Jézus. Szabadságra, ami azt jelenti, hogy az ő kincseivel, az ő ajándékaival, azokkal a képességekkel, azokkal a tulajdonságokkal, amit most lehet, hogy úgy gondolsz, hogy nem olyan nagy dolog. Nekem az Andy az éppen az előbb emlegette és emlékeztetett, hogy például a magasságom az egy áldás sokaknak, mert ugye nem kell létre, hanem hívják a mádert, és akkor az le tudja a hosszú kezével venni a polcról a dolgokat. Sokkal rövidebb a pakolás. De tehát, hogy nem kell bonyolult dolgokra gondolni, nem hatalmas profétálási erők és csodálatos gyógyító szolgálatok adják Isten országába az építőköveket, ti általatok, hanem ti. Az, amit ti vagytok, amiket Isten bennetek akar kibontani. Mit jelent az, hogy kibontani? Azt jelenti, hogy kapnunk ajándékot. Tegnap láttam egy nagyon aranyos kis, szerintem picit még egyszerű is volt kis Facebookos üzenetet, ami viszont nagyon megragadott belőle az az, hogy Isten nem véletlenül adja a karizmákat, az ajándékokat, a tulajdonságainkat az életben. Ha nem élünk vele, akkor olyan, mint hogyha nem a jó helyen lennénk. Igen, ez egy nagyon furcsa dolog, tegnap gondolkodtam el ezen, hogy lehet, hogy úgy gondolod, hogy jó helyen vagy egyébként, hogy jó helyen vagy a Sionba, hogy jó helyen vagy a munkahelyeden, de nem leszel a jó helyen, hogyha nem használod azokat a képességeket, azokat az ajándékokat, nem tudod úgy élni az életedet ezekkel kapcsolatban, szabadon, amit Isten akar neked adni. Mert mit mond Jézus arról az életről, amit nekünk akar adni? János 10:10. Azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bőségben legyen. Bőségben, testvérek. Bőségben. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen, és ugye mit látunk Jézus körül? Az egyik kedvenc szerzőm, Filip Jánci, írja azt a tanítványokról, hogy egy rettentő szedett-vedett társaság volt. És tényleg, hogyha jobban belegondoltok, milyen bagás gyűlt össze Jézus körül, bocsánat a kifejezésért, ott volt egy zelóta. Ott volt egy vámos. Hát ez már hogy önmagában ez a kettő. Tehát valahol azt hiszem azt írja a Jánci, hogy lehet, hogy az elején úgy aludtak, hogy mindig valaki ébren volt, hogy nehogy a zelóta megölje a vámost. Hát ezek eskütellenségek voltak. És Isten ebből a társaságból, ebből a közösség, ezekből az egyéni életsorsokból tudott egy olyan közösséget teremteni, akik aztán el tudtak menni a világba, el tudták kezdeni hirdetni az ő igéjét, és azt az országot építették tovább, aminek Jézus az alapköve. Jézusban tudtak maradni. És igen, ezt mondja Isten, hogy nem kell komoly dolgokról gondolkodni. Azt mondja, ugye a Lukácsnál a 13-18-ban egy mustármaghoz hasonlítja Isten országát Jézus. Amit ugye az ember elvet és elültet, és aztán az kihajt, elkezd növekedni, és aztán mindenféle madárnak képes szállást adni. Isten országa egy hatalmas, hatalmas fává, egy hatalmas szállását tud számunkra terebélyesedni, valóban ország tud a számunkra lenni, és ehhez nem kell sok. Ehhez mindössze annyi kell, hogy én megtegyem azt, amit én tudok. Mindig azt szoktam mondani, hogy a csodák úgy kezdődnek, hogy az ember megteszi a magáét, mert arra Isten azt fogja mondani, hogy jó, te megteted a magáét, én meg megteszem a lehetetlent. A csoda az nem úgy megy, hogy én teszem a csodát. A csoda az úgy megy, hogy Isten felé hűséges vagyok, és ő mellé teszi a csodáját. Az az ő ajándéka. És nem kell sok hozzá. Isten bátorít arra, megint csak Lukács 3 fejezettel arrébb a 16:6-ban beszél úgy az ember hitéről, mihez hasonlítja, mustármaghoz. Ugye azt mondja, hogy ha csak annyi hitetek is volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek az eperfának, hogy ugrás, és beleugrik. Nem kell sok. Istennek bőven elég a te szíved. Istennek elég bőven a te odaszánásod, még csak az sem kell, te kitaláld, hogy milyen szolgálat az, amit te tudsz végezni. De legyél nyitott, legyél bátor arra hívlak, hogy Istennek a szavát ebben meghallgasd az életedben. Mert Isten a te életedet teljes és bőséges életként akarja neked adni. Ebbe pedig, tesók, sajnos figyelmeztetés, üveket becsatolni, el kell hagyni a kényelmi zónánkat. Mert Isten lehet, hogy olyan helyre fog vezetni, ami a mostani életedben nem úgy fér bele, mint az összes többi dolog. Igen. Sajnos vannak ilyen dolgok. Jézus nem beszélt arról, amikor azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és megpróbáltak vagytok, hogy könnyű lesz az életünk. De azt mondta, hogy velünk lesz és meg fog erősíteni. Nagyon fontos dolog az, hogy Istennek meg tudjuk nyitni ezeket az részeit és az életünknek, és bátorítalak benneteket, hogy ne nekem higgyetek. Isten akarjátok meghallgatni, úgy, ahogy most 10 percig leültetek és hallgattatok a szavára, kérdezzétek meg, üljetek le ma, vagy valamikor, amikor el tudtok csöndesedni, és kérdezzétek meg, hogy Uram, hol képzelsz el engem? Lehet, hogy nem ebben a gyülekezetben hív Isten szolgálatra közvetlenül, ezt a gyülekezetet is fogod építeni azzal, hogyha valahol szolgálsz, de kérd meg Istent, hogy mutassa meg az életedben, hogy mit szeretne tenni. A szolgálat sok-sok minden lehet. Nem arról van szó, hogy ezután tanítani mások fognak, de együtt építjük a gyülekezetet, együtt építjük a közösséget, és Isten, biztos vagyok benne, hogy mindannyiatokat tud használni arra, hogy itt ez egy még inkább neki tetsző és szép közösség legyen. Ha csak azokat a mondatokat, amiket leírtatok itt a gyülekezet, vagy a ti életetek kapcsán itt a papírra, imádkozzátok meg, már azzal is szolgáltok a gyülekezet felé. Szolgálat tud lenni egy ima szolgálat is ugyanis. És befejezésül egy mondat, illetve egy pár mondat, hogy olvassam föl nektek a Máté evangéliumából, hogy Isten hogyan képzeli el az életünket szabadon, hogyan képzeli az életünket úgy, hogy éljük az igét, éljük azt, amit nekünk tanított. A Máté 5:14-15. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Ámen. Szünet.